Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, mennyei édesatyánk, azért, hogy megélhettük ezt a mai vasárnapot. Köszönjük azt, hogy munka, tevékenység, gond és törődés után eljöhetünk ide a templomba. És kérünk azt, hogy ne csak külsőleg legyünk itt, ne csak a külsőségekben vegyünk részt ezen az Isten tiszteleten, hanem oly módon is, hogy belül a mi szívünket lecsendesítjük, a mi szívünk megnyílik te feléd, és várja az üzenetet. Kérünk, így cselekedd meg a mai Isten tisztelet megáldását, add, hogy elérjen az üzenet a fülünkig, az elménkig, a szívünkig, és ott gyökeret verve az életünket formálja. Jöjj közénk a te lelked által, és cselekedd meg közöttünk ezt a csodát. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, úgy, ahogy írva található János evangéliumának 11. fejezetében, az első verstől a 44. versig. Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének, Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére Lázár volt a beteg. Nővérei megüzenték Jézusnak: Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Amikor ezt Jézus meghallotta, ezt mondta: ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek a nővérét, és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt. De azután így szólt a tanítványaihoz: menjünk ismét Júdeába. A tanítványok ezt mondták neki: Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy. Jézus így válaszolt: nem 12 órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. De ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta nekik, és azután hozzátette: Lázár, a mi barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték rá: Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik: Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek, de menjünk el hozzá. Tamás, akit Ikernek neveztek, azt mondta tanítványtársainak: menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Amikor azután Jézus odaért, megtudta, hogy már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki: feltámad a testvéred. Márta így válaszolt: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él, és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt: igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Miután ezt mondta, elment, és titokban szólt a testvérének, Máriának: a Mester itt van, és hív téged. Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt, és odament hozzá. De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen tartózkodott, ahol Márta találkozott vele. A zsidók, akik vele voltak a házban, és vigasztalták, látták, hogy Mária hirtelen feláll, és kiment. Utána mentek tehát, mert azt gondolták, hogy a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott, és megkérdezte, hova helyeztétek őt. Azt felelték, Uram, jöjj és lásd meg. Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták, íme mennyire szerette. Közülük néhányan pedig így szóltak, ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg. Jézus még mindig mélyen megindulva a sírhoz ment, ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá, Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus azonban ezt mondta neki, nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott, Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta, Jézus szólt nekik, oldjátok fel és hagyjátok elmenni. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, bizonyára nem csak nekem tűnt fel, amikor a templomba jöttem, hogy hullanak a fákról a levelek. Sokakat ez a jelenség, ez a természeti jelenség csodálattal tölt el, hiszen ezernyi színben pompáznak, olyan színekben, amelyeket nem is tudunk definiálni, nem tudjuk megmondani, hogy ez pontosan milyen sárga, vagy milyen bordó, vagy piros, vagy rózsaszín. Aztán, hogyha egy kicsit bele mélyedünk a hulló levelek szemlélésébe, és egy kicsit így az ősz illatát nem csak a fizikailag az orrunkkal szippantjuk be, hanem lelkileg is azonosulunk az ősszel, akkor talán a fáról lehulló levelek jelentik, szimbolizálják azt az ember létet, amiben mi benne vagyunk. Azt az ember létet, amelyben ugyanúgy, ahogy a természetben, benne van az elmúlás. Nem hiába van ilyenkor az évnek ebben az időszakában, október végén, november elején a halottakra való emlékezés, akár katolikus, akár reformátusok vagyunk, hiszen ilyenkor még az életből valamennyi jelen van, még zöldek a növények, de tudjuk, hogy novemberben már menthetetlenül lehullik minden fáról a levél, és eljön az az időszak, amikor nagyon lelassul és szinte megáll az élet. Azért mondtam, hogy ez jelképezi az emberi elmúlást is, mert gyakran ilyenkor jön a közelünkbe az, hogy mi is mulandóak vagyunk. Hogy a mi életünk is ugyanolyan, mint akár egy falevél, hogyha elszakad az éltető forrástól, elszakad attól a közegtől és attól a valamitől, ami a tápanyagot biztosítja az ő számára, legyen az akár a fának az ága, vagy éppen a napsütés, mert abból is egyre kevesebb lesz, akkor menthetetlenül elkezd romlani, és egy kis idő, és teljesen az enyészeté lesz. Azért mondom ezt, mert mindannyian bizonyára tapasztaltuk már azt, hogy mit jelent betegnek lenni, mit jelent az az elesett állapot, amikor az emberre rátör valamiféle betegség, kór, különös időszaka ennek a tél egyébként. Aztán ezen túl mindannyian bizonyára tapasztaltuk, sőt tapasztaljuk azt az érzést, hogy mit jelent az, hogyha a lelkünk beteg, ha olyan problémák, nehézségek és gondok, akár azt a nagy szót is mondhatom, hogy életproblémák vannak a mi életünkbe, amelyeket lehet, hogy a többi ember nem lát, de mi érzünk, és tudjuk, hogy ott van. És ez is ugyanúgy, ahogy aszalódik egy gyümölcs, ugyanúgy bennünket is aszalni kezd. Először belülről, aztán kívülről is, és már le nem tagadhatjuk, hogy gondjaink vannak. És nyilvánvaló, most, amikor halottak napja után vagyunk, hogy az embernek, az emberi élet útjának a vége, a végső elmúlás. Tehát a mulandóság az nem csak abban tapasztalható meg, hogy külső és belső bajaink vannak, és sajnos az életkor előre haladtával ezek növekednek, mert nézzük meg egy gyermeket, mennyire sugárzó és mennyire ragyogó, és mennyire nincs benne az a fájdalom, az a bűn és az a nehézség, ami a felnőttekben és az idősebb emberekben benne van, és ahogy telnek, múlnak az évek, mint hogyha az ember olyan lenne, mint egy lavina, amelyik csak gyűjti magába a súlyokat, a nehézségeket, hogy a legvégén elpusztuljon. Sajnos így éljük az életünket. Csak gyűjtjük a gondot és a nehézséget, és a vége, az életútnak a vége, az a halál és az elmúlás. És hogyha idáig elérkeztünk már, és talán értjük, hogy mit jelent az elmúlás, és talán tudjuk azt is, hogy mit jelent az, amikor az elmúlással úgy szembesülünk, hogy valakinek a ravatalánál kell megállni, akkor bele tudunk helyezkedni abba a helyzetbe, amelyben a tanítványok voltak, Mária, Márta és Lázárnak a családja. Így kezdődik az ige szakasz, amit felolvastam, hogy volt egy beteg ember. Talán nem egy olyan nagy újdonság, nem egy különleges dolog, mert nap mint nap találkozunk talán beteg emberekkel, és hogyha az előbbi gondolatmenethez visszakapcsolódunk, akkor az a végkövetkeztetés, hogy az a mondat, az a történet, amelyik így kezdődik, hogy volt egy beteg ember, az valószínűleg úgy fog befejeződni, hogy vagy meggyógyult, vagy meghalt. Döbbenetes volt, amikor egyszer műtétre bevittek kórházba, és az űrlapon, amit kitöltöttek, az utolsó rubrikában volt az, hogy hogyan bocsátanak el, és több kategória volt, hogy felgyógyult, nem változott, és az utolsó kategória az volt, hogy meghalt. Akkor döbbentem rá, hogy igen, ez is benne van a lehetőségek között. És ugyanígy ebben a történetben is, hogyha végig gondoljuk reálisan, akár egy ilyen rideg korlapot kiállítottunk volna Lázárról, akkor azt mondtuk volna, hogy itt van a lehetőségek között az, hogy meghal. És nem hiába üzentek Jézusnak, azért üzentek Jézusnak, mert tudták, hogy halálos beteg. Tehát az emberi számítás szerint ő belelépett abba a fázisba, ami mondjuk az év körében az október, és nem tudjuk jól, hogy nem sokára lehullanak a levelek, és Lázár élete is elhullik, és vége. Ebben a helyzetben van tehát az egész család, és a történetnek a végkimenetele mégis más. Mert ugye meghal Lázár, de történik egy olyan csoda, amit most én igazán nem kívánok magyarázgatni, hogy miért történhetett akkor úgy. Inkább a csodának a jelentőségét és az életünkben átélhető fontosságát szeretném néhány gondolattal megvilágítani. Jézus megrendül a lelkében, és tudja már, hogy meghalt Lázár, és oda megy a gyászoló családhoz, majdnem, hogy sír, és feltámasztja Lázárt. János evangéliumában, ahol ez a történet található, Jézusnak a csodáit János mindig úgy mondja, főleg a János evangéliumának az elején, kezdve a kánai mennyegzővel, hogy Jézus csoda jeleket tett. Miért mondom ezt? Azért, mert amikor ezeket az evangéliumi történeteket szemléljük, akkor nem arra kell gondolnunk elsősorban, hogy amit Jézus tett, csodákat, azokat a tanítványainak is meg kell cselekedni. Tehát, hogyha Jézus bort készített a vízből, akkor nekünk is ezt meg kéne próbálni, és addig nem nyugodhatnánk meg, ameddig nem sikerül. Vagy ha Jézus meggyógyított egy vakembert, akkor nekünk is ezt kéne gyakorolni, addig, ameddig nem sikerül. Vagy a mai történetre alkalmazva, hogyha Jézus feltámasztott valakit, akkor nekünk is fel kell támasztani valakit. Ez elég buta elgondolás lenne. Éppen ezért mondja János evangélista, hogy ezek a csodák, ezek jelek. Olyan jelek, amelyek az egész cselekményben összesűrítik Jézusnak az üzenetét. Hogy miért jött ő el erre a világra. És hogyha konkrétan erre a történetre, Lázár feltámasztására alkalmazzuk, illetve próbáljuk megvizsgálni, vagy megkeresni azt, hogy mi a jelentése mindennek, akkor rá kell jöjjünk arra, hogy az a jelentése, hogy Jézus Úr a mi halandó életünk felett. Jézus Úr az elmúlás felett. Jézus Úr a betegség felett. Úr az erőtlenség, a gyengeség, a belső hanyatlás. Úr a bűneink felett. Tehát mindaz, amit ez az októberi, novemberi időszak és a lehulló falevelek esetleg keserűen, ami emlékezetünkbe hoznak, vagy az, hogy a mi is a mulandóság alá vetett emberek vagyunk, és már itt fáj, ott fáj, már nehéz a járás, már nehezen tudunk bizonyos dolgokat megtenni, különböző fájdalmaink vannak. Ezek fölött is Úr Jézus Krisztus. Aztán nagyon fontos azt is látnunk, hogy a feltámadás nyilvánvaló, hogy megtörtént itt valóságosan, és az is nyilvánvaló, hogy Jézus Krisztus is feltámadt, ezek nagyon fontos tények, és az is nyilvánvaló, hogy ahogy az egyik tanítvány válaszából kitűnik, hogy Márta így válaszol, tudom, hogy feltámad a feltámadás az utolsó napon, ez is nagyon fontos, hogy a feltámadás majd el fog jönni, de ami ezeknél százszor fontosabb, kedves testvéreim, az, hogy a feltámadás itt van. Tehát a legnagyobb hibája a kereszténységnek gyakran az, hogy visszatekint, meg előre tekint. Visszatekint, hogy Jézus feltámadt, milyen szép dolog ez, ez a hitünk alapja, és ez igaz is. Visszatekint a csodákra, hogy Jézus feltámasztott több embert is, és milyen jó elárnélkodni ezeken a történeteken. Aztán, hogyha ez az egész a mi életünk közelébe kerül, ahogy Mártáék életének közelébe került, hiszen elhunyt a testvérük, akkor egyből azon kezd el spekulálni az ember, hogy majd, hát persze, majd valamikor fel fogunk támadni. De az, hogy ebben a szent pillanatban valami változás történjen az életembe, ezt gyakran eltoljuk magunktól. Ahogy ők is eltolták, és nem mertek hinni abba, hogy ez megvalósulhat fizikailag. Teljesen érthető, mert az elmúlásban éltek. Abban éltek, hogy betegség, fájdalom, szenvedés, halál. És akarva akaratlanul mi is ebben élünk. Nem tudunk mit tenni ellene. Ebben nőttünk fel. De Jézusnak az örökkévaló üzenete az, hogy kedves testvérem, a feltámadás az most van. Hiszen nem azt mondja, hogy én leszek a feltámadás és az élet. Aki fog hinni bennem, az majd, ha meghal, majd feltámad. Hanem jelen időben van itt végig. Én vagyok a feltámadás és az élet, mondja az Úr Jézus, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz bennem, az nem hal meg soha. Ez a feltámadás. Persze mondhatná valaki, hogy akkor hogy lehet az, hogy nem támadnak föl a halottak, akik hittek. Úgy lehet ezt, testvéreim, hogy a feltámadás elsősorban a jelen idejű feltámadás, ez egy lelki valóság. A mi lelkünkben kell feltámadnunk, és utána már nem számít. Utána már nem számít a betegség, utána nem számít a baj, mert tudjuk felülről szemlélni az életünket. A feltámadás most kell megtörténjen a mi életünkben, a jelen időben. Ha nem történik meg, akkor később se fog úgy megtörténni, ahogy annak lennie kell. És Jézus Krisztus azért tette ezt a csodát, hogy bebizonyítsa, hogy Istennek milyen hatalma van. És elmondja nekünk, hogy igenis fel lehet támadni. Mindig arról van szó, hogy hiszed-e ezt. Jézus meg akar bizonyosodni arról, hogy elhiszik-e ezt, hogy aki hisz benne, az fel fog támadni, és feltámad, és megváltozik az élete. És hogy történik ez? Nyilván ez egy kérdés, gondolom nem kell sokat magyarázni, hiszen legtöbbször erről szoktunk prédikálni, erről szoktunk beszélni. Az ember ismerje fel a léthelyzetét, ismerje fel azt, hogy bűnös, ismerje fel azt, hogy segítségre szorul, ismerje fel azt, hogy nagyon sok dolgot rosszul gondol, és akkor megtörténik a feltámadás azáltal, hogy Jézus megváltja a mi bűneinket, és azt mondja, hogy nincs több bűnöd, nincs több bajod. Felemel, kiemel abból az állapotból, amiben éppen vagyunk. És lehet, hogy tudjuk, hogy még vannak hajlamaink, ahogy az apostol mondja, az óemberünk még él, de mi már ki vagyunk emelve. Ebből a körforgásból mondhatnám azt is, ami a bűnnek a körforgása. Nekünk már teljesen mindegy, hogy lehullanak az őszi levelek, vagy nem hullanak le. Tudjuk, hogy üdvösségünk van. Ez az úgynevezett üdvbizonyosság. Teljesen mindegy, hogy influenzás leszek, vagy nem, mert tudom, hogy az én életem el van rejtve. Hol? Jézus Krisztusban. Odafent. Én már feltámadtam. Ennyi az egész, kedves testvéreim. És ebben kell mindannyiunknak megerősödni, és hogyha tudunk így feltámadni Jézus ereje által, akkor megrendülünk, lesz fájdalmunk, de tudjuk, hogy mindez időleges, hogy valami más történik ezután, és már is nem fáj annyira. Adja Isten, hogy személy szerint mindannyian találjuk meg a feltámadás útját, mert hát mindannyiunknak más és más gondjai, bajai, sőt bűnei vannak, és mindannyian személyesen kell elkérnünk azt, hogy Jézus munkálkodjon az életünkbe. Ez nem úgy megy sajnos, hogy részt veszünk bizonyos alkalmakon, vagy esetleg olvassuk a Bibliát, és akkor minden rendben van. Nem. Mi szívünkben kell odaadni magunkat. Mert hogyha az nincs, akkor a többinek nincs értelme. Így adjon mindannyiunk számára Isten feltámadást. itt, most, ebben az életben. Amen. Úr Jézus Krisztus, nehéz lenne felsorolni azt a sok dolgot, amiből fel kell támadnunk. Elég, hogyha csak az elmúlt időszak rossz élményeire gondolunk, hogy vajon miért éltük meg azt rosszul. Miért volt fájdalmas, és miért volt nehéz. Sokszor másokban és másban keressük az okokat, és nem tudunk a saját bűnös és rossz természetünkre tekinteni. Pedig, hogyha mi magunk megváltozunk, akkor az egész életünk megváltozik. Az emberekkel való kapcsolatunk, a gondokkal való bánásmódunk. Kérünk, Ó Jézus, hogy támasz föl bennünket. Mutasd meg, hogy mi az, amiben meg kell változnunk, mik azok a dolgok, amelyek a mulandó világhoz tartoznak, és egyáltalán nem kell ragaszkodni hozzá. Mennyi megkötözöttség van az életünkben. Mennyi dologról gondoljuk, hogy fontos. És mennyire elfelejtjük azt a tanítást, amelyet adtál nekünk, hogy a földi kincseket a moly megrágja, a rozsda megemészti, ellopják, semmit nem ért. Így ad, hogy olyan dolgokhoz ragaszkodjunk, amik valóban fontosak. Emelj ki bennünket hiába valóságból, a mulandóság nyomorúságos tudatából. És ad, hogy valóban örvendezhessünk, valóban derűvel teli és örök napfényben, világosságban, a te világosságodban teljék a mi életünk. Jöjj közénk, jöjj a mi szívünkbe, Úr Jézus, aki a feltámadás vagy. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen.